Hungary Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondót Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden. Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást.
Sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája.
Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma, a mentőcsapatok folytatják a kutatást.
Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megszavazta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását az országgyűlés. A döntéssel létrehozták a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot is. Részletek Kovács Mártontól.
Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást. A vitában a javaslat előterjesztője, Mellétei Barna Márton azt mondta, a kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja, és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkos szolgálati tevékenységét.
Úgy tűnik, hogy 36 év után eljutottunk arra a pontra, ahol ennek a kérdésnek a végére nyugvópontban tudunk jutni.
A Tiszás képviselő hozzátette, a koncepció kialakításába vezető történészeket és levéltárosokat is bevontak. Az érintett területek képviselői egyetértettek az elképzelésekkel. Hangsúlyozta, az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló 13 fős tanácsadóbizottság, amely hozzáférhet a minősített iratokhoz és javaslatot tehet azok titkosításának feloldására. A bizottság rendszeresen készít majd nyilvános jelentéseket az elvégzett munkáról, a minősítéseket az eddigi 5 év helyett 2 évente kell felülvizsgálni. A munkába a Nemzeti Emlékezet Bizottságát nem vonják be.
Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Célja tehát az, hogy megkönnyítse a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
A törvényjavaslat vitájában a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a Fidesz-KDNP kormány korábban több mint 20 alkalommal szavazta le, utasította el az ügynökakták feltárására tett ellenzéki javaslatokat. Tompa Enikő szerint ez egy megbocsájthatatlan adósság a nemzettel szemben.
A meghurcolt áldozatok, családtagjaik és az egész magyar társadalom számára az iratok hiányossága, megsemmisítése vagy korlátozott hozzáférhetősége nem tette lehetővé a múlttal való őszinte szembenézést és morális elégtételt. Ezen a méltatlan helyzeten végre változtatni kell.
A fideszes Szűcs Gábor örömét fejezte ki, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályait az új tanácsadóbizottság tagjaira is kiterjesztették. Pozitívumként értékelte azt is, hogy 2 ellenzéki párti delegátot is befogadtak a munkát végző bizottságba. Ezzel együtt úgy véli, megkérdőjelezhető a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság objektivitása.
Nem garantálható a független döntéshozatal arról, hogy kinek az aktáit javasolják végül nyilvánosságra hozni, és kiét nem. Ez a lépés egyértelműen visszalépést jelentene a jelenlegi kormánytól független szabályozáshoz képest. Az nem helyes, hogy ez a testület nem az országgyűlés alá, hanem a kormány alárendelt testületként működik.
A kereszténydemokrata Nacsa Lőrinc sem értett egyet azzal, hogy a bizottság nem az országgyűlés, hanem a kormány alá tartozik.
Azért örültem volna, hogyha az országgyűlés alá rendeljük ezt a bizottságot, vagy a törvényjavaslat az országgyűlés alá rendeli, mert akkor lehet ilyen szempontból az országgyűlési kontrollt beteljesíteni, lehet időnkénti beszámolásra kötelezni a bizottságot, és nem utolsó sorban lehet egyfajta időnkénti számonkérést.
Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője megköszönte, hogy javaslatára a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságba két az ellenzék által jelölt tag is lehet. Felszólalásában javasolta, hogy mindkettőt a Mi Hazánk adhassa.
Az időhúzás szolgáló, maszatolást szolgáló Nemzeti Emlékezet Bizottságába csak a Fidesz delegátjai kaptak helyet. Tehát, hogyha 16 évig csak nekik volt, akkor a következő évek azért hadd legyen már magunkfajta történészek, hogy egy kicsit ők is kutakodhassanak végre.
A Tiszás Mellétei Barna Márton korábban azt mondta, ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni a hálózattal kapcsolatba került embert, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Ezek azonban, tette hozzá, nagyon kevés esetben maradtak fenn. Közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek titkosítását, például nemzetbiztonsági okból nem tartják fenn.
Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitel eltörlését.
Még tavaly decemberben szavazták meg azt a törvényjavaslatot, amely alapján Budapest akkor vehetett volna fel hitelt az államtól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. A mostani törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség.
Sürgősségi eljárásban megkezdte az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításának vitáját. A tervezet tartalmazza egyebek mellett Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők mandátumának időbeli korlátozását, az alkotmánybírók esetében a 70 éves felső korhatár visszavezetését, valamint egy új állami intézmény létrehozását. Kocsán Dávid összefoglalója.
Az alaptörvény 17. módosítása olyan tárgykörökben tartalmaz halaszthatatlan alkotmányos változtatásokat, amelyek rendezése nélkül az állam alkotmányos működése, a demokratikus jogalkodás, a felelős kormányzás és a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás nem biztosítható.
Fogalmazott expozéjában Görög Márta igazságügyi miniszter. Az előterjesztés alapján a kormány 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumának időtartamát. A módosítás hatályba lépésével emellett megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása, az országgyűlés pedig legfeljebb 5 évre új államfőt választana. A javaslat szerint 70 éves korhatárt vezetnének be az alkotmánybírók esetében, valamint módosítanák az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria vezetőinek jelölési és visszahívási szabályait. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a közvagyon védelmével, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásával és visszaszerzésével kapcsolatos feladatokat látná el. A javaslat indoklása szerint a cél a demokratikus jogállam helyreállításához szükséges alkotmányos és intézményi feltételek megteremtése. Mellétei Barna Márton, a Tisza vezérszónoka, a képviselői mandátumok időbeli korlátozásáról beszélt. A politikus azt mondta, a jelenlegi viszonyok között az állam kötelessége, hogy beavatkozzon és helyreállítsa a politikai versenyt.
Egyértelmű mindannyiunk számára, hogy szükség van politikai megújulásra és szemléletváltásra, és arra, hogy a képviselőségre a politikusok ne megélhetési célként, hanem szolgálatként tekintsenek.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője az alaptörvénymódosítás több pontját elfogadhatónak vagy semlegesnek nevezte. Ugyanakkor szerinte például a bírók visszahívási szabályainak átírása, a képviselői mandátumok időbeli korlátozása, valamint a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése elfogadhatatlan.
Nincs a köztársasági elnöknek politikai felelőssége. Éppen ezért a politikai hibák azok nem szolgálhatnak indokul az eltávolításra. Ráadásul miniszterasszony tisztában van azzal, hogy ha viszont a köztársaság bármi olyat tett volna, ami szándékos alkotmánysértés, hivatalával összefüggő szándékos törvénysértés, akkor van erre az alkotmányban egy megfosztási eljárás. Miért nem azzal élnek? Az egy jogrendszeren belüli megoldás. Csak önök is tudják, hogy semmi ilyet a hivatalban lévő köztársasági elnök nem tett.
Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, miközben a kormány a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyok megerősítését ígéri, valójában ennek ellenkezője történik.
De amikor valaki azt mondja, hogy úgy erősíti meg a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat, hogy akik ott ülnek ezekben a tisztségekben, azokat mind eltakarítják a Tiszapártnak az útjából, és majd ők, önök kineveznek majd új embereket. Ez nem az ellensúlyok megerősítése, hanem pontosan a meggyengítése.
Demokráciát nem lehet helyreállítani diktatórikus eszközökkel, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a kormány alkotmányos válságot idéz elő a tervezett intézkedésekkel.
Előbb-utóbb önök fogják saját bőrükön majd megtapasztalni, hogy milyen rendszert építenek ki, és ebből nagyon komoly bajuk lesz önöknek is, nyilván most ezt az ellenzéknek szánják, de valójában egész Magyarországnak, és ezért katasztrofális az, amit önök most itt kitaláltak.
A politikus szerint az alaptörvény módosítása egy-egy párti diktatúra kiépítésének irányába mutat. A javaslatról a tervek szerint akár már a jövő héten szavazhat az országgyűlés.
Ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a jövőben a mindenkori kormány a törvényben meghatározott feltételek mellett bármely közjogi tisztségviselő megbízatásának megszüntetését kezdeményezheti, mondta Hak Péter, jogtudós.
Az egyetemi tanár volt SZDSZ-es politikus, a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május végén fordult a Velencei Bizottsághoz szakmai állásfoglalásért. Sólyog Tamás azt kérte az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontroll funkció kereteit, valamint az eltávolítását felvető kezdeményezést. Hak Péter szerint, ha a bizottság megállapítja, hogy a módosítás ellentétes az európai jogállamisági normákkal, annak az európai döntéshozatali szinten is következményei lehetnek.
A Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik az ilyenfajta elmozdítása, akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilvánul meg, hogy őt nem lehet politikai alapokon pusztán azért, mert a többséggel szembefordult, ugye ezek a pozíciók nincsenek a többség akaratának alárendelve. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban több száz az embert mozdítottak el, és ezzel senkinek nincs problémája a jogi értelemben, mert a kormányváltás azt jelenti, hogy a kormányzásban résztvevőket, rendőrfőkapitánytól kezdve intézetvezetőkig el lehet mozdítani, erről szól a demokrácia, de vannak olyan pozíciók, amelyek nincsenek a többség akaratának alávetve, hanem ők a joguralmát lennének hivatottak biztosítani.
Az ügyészséghez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenni lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelő őt rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuper hatóság lesz, egy olyan csúcsszerve, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyette is, vagy lesz a hivatalnak, tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
A július 1-i kormányülésen jóváhagyott 100.000 forintos iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis még előbbi mindenkinek jár, utóbbi azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.
Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, a jogosultak többségét azok jelentik, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. Egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a határ 69.825 forint. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a fővárosban kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
A hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványok letöltését a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet megtenni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet igénybe venni. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kedvezményben még nem részesülő, de arra jogosult emberek igényeljék meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fognak jutni.
Csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében.
Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal még megváltoztatható, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket, és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A felsőoktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik.
Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből.
A fogyasztójárak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban.
Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter.
Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, indították újra a vonatinfót, és ezért döntöttek úgy, hogy a MÁV ismét részletes adatokat tegyen közzé a késésekről.
Magyarországon jóval a nyugat-európai átlag alatt van az egészségügyi szakdolgozók száma, mondta Kunec Zsombor egészségügyi szakértő a Kossuth Rádióban.
Hangsúlyozta, az egészségügyi rendszer több nyugat-európai országban is munkaerőhiánnyal küzd, azonban nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Kunec Zsombor szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a hazai egészségügyi rendszerben, ami egyebek mellett szervezetlen, alulfinanszírozott és kiszámíthatatlan, egy fiatal nehezen tudja elképzelni a jövőjét.
Hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymással. És hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
A nyári nagy melegben a diabétesszel élőknek is a szokásosnál jobban kell vigyázniuk magukra. A hőségben a vércukorszint gyorsan ingadozhat. Szakértők szerint ezért a melegben a legfontosabb a gyakori vércukorszintmérés és a folyadékfogyasztás. Falucskai Ivett összeállítása.
Megviselt ez a meleg, különösen oda kell figyelni ilyenkor a vércukorszintre.
Pápai Patrícia egyes típusú diabéteses kismama, 16 éves korában derült ki, hogy cukorbeteg, azóta inzulin kezelés alatt áll. Napi 4-szer adja be magának az életmentő gyógyszert. A nyári nagy melegben a szokásosnál is jobban oda kell figyelnie, hogy ne ingadozzon a vércukorszintje.
De a sűrű cukormérés ez nagyon fontos, mert ugye a magas, illetve az alacsony vércukor is okozhat izzadást, rosszul létet. Én szerencsés vagyok, mert nekem van ilyen cukorszenzorom. Különösen most a napokban, ahogy voltak, ugye ezek a meleg-hideg frontok jönnek-mennek, jelentősen magasabbak ilyenkor a vércukorszintjeim.
A tartós kánikula a hirtelen vércukor ingadozás mellett kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, amely közvetlen hatást gyakorol a vércukorszintre és a keringés működésére is. Erről már a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke beszélt. Füzesi Brigitta hozzátette, a rosszul létek elkerülése érdekében fontos a megelőzés.
Folyadékfogyasztás, a másik a mérés, és a harmadik pedig a jelzés. Tehát, hogyha ezt a három dolgot betartjuk, akkor nem lesz nagy baj.
Füzesi Brigitta hangsúlyozta, a készítmények és eszközök megfelelő hőmérsékleten tartására is ügyelni kell, mert a magas hőmérséklet ronthatja azok hatékonyságát.
A vércukormérő és a testcsíknek is nyilván célszerű egy normál 20-25 27, maximum 27 fokos hőmérsékleten tartani. Bármilyen eszközről, gyógyszerről beszélünk, muszáj kerülni a tűző napsugarat, és azt, hogy mondjuk kocsiba maradjon, vagy egy olyan felvarosodható zárt térben, ahol károsodást okoz, mert utána már nem lehet használni, illetve nagyon fals értékeket mutat, ami hát ugye nem releváns.
A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége weboldalán kedd délutánonként online előadásokat tartanak, hívta fel a figyelmet az elnök. Júliusban minden alkalommal a hőség jelentette veszélyekkel, illetve megelőzési praktikákkal foglalkoznak.
A klímaváltozás hatására Európa szerte egyre gyakoribbak a hőhullámok, amelyek komoly egészségügyi és ökológiai veszélyt is jelentenek. Szakértők szerint Magyarországon is további hőmérséklet emelkedése, valamint az éghajlati viszonyok átalakulására kell számítani, Bújtás Szintia összeállítása.
Európa számos térsége jobban kitett a klímaváltozás hatásainak és ezáltal a felmelegedésnek, mint a világ többi része.
Mondta korábban Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója a közmédiában. A szakértő hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka a Golf áramlat lassulása, aminek következtében az óceáni hatások egyre kevésbé érvényesülnek. Hozzátette, a folyamat több ország, egyebek mellett Magyarország éghajlatát is megváltoztatta.
Illetve felettünk volt ez a hőkupola, ami nem egy egyedi meteorológiai kifejezés, hanem volt egy anticiklonunk, egy magas légnyomású régrétegünk, ez akadályozta a felhőket, ez máskor is előfordul, de olyan meleg a nyár emellé, hogy a felhők képződés elmaradása. Ez egy rendkívül nagy melegedéssel járt, ami akár Franciaországba, akár Nagy-Britanniába rekordokat döntött, de itthon is több rendkívül súlyos hőhullámmal sújtott hetünk volt és szárassággal.
Somosi Zoltán emlékeztetett, a tartós meleg Európa déli térségeit korábban is érintette. Az elmúlt évtizedben azonban Magyarországon is egyre gyakoribbá vált a hőség és az aszály.
Azonban most már eléri azon országot ad is, ahol eddig ez nem volt ilyen súlyos probléma. Németország, Franciaország olyan hőhullámokat tapasztalnak, amiket eddig még nem.
A szakember hangsúlyozta, Európában a továbbiakban is folyamatos melegedésre kell számítani. Az elmúlt egy hétben tapasztalt forróság a közeli időszakban nem tér vissza a Kárpát-medencébe. Erről már Förhéc Adrien meteorológus beszélt a Krónikának. Hozzátette, ugyan átmenetileg melegszik a levegő, de ezt megtöri egy újabb hideg front, ami szerdára virradóan érkezik meg Magyarországra. Átlagosan 3-4 fokkal esik vissza a hőmérséklet.
A hét további részében napról napra emelkednek az értékek, így igazi hamisítatlan strandidő vár ránk, sok-sok napsütéssel, nagyon erős UV-sugárzással, és elvétve egy-egy futózáporral.
A szakember hangsúlyozta, a legmelegebb területeken 33-34 fok is előfordulhat, azonban az előrejelzések szerint a következő 10 napban ennél melegebb nem várható.
7 perc múlva 1:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája, és hamarosan beszámolunk arról, hogy Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma.
Déli krónika.
A NATO főtitkára szerint az Észak-Atlanti Szövetség európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén.
Mark Rutte a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt ismét további támogatást csürgetett Kijevnek és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni.
Az ukrán elnök szerint a háború a levegőben fog eldőlni, a rakéta és drónfejlesztés a meghatározó, nem a katonák mennyisége. Részletek Iváncsik Attilától.
A közép-ukrajnai Kivéri városa volt az elmúlt órák orosz légicsapásainak fő célpontja. A megye központban jelentős a kár, több raktárépület is kiégett. A vasúthálózat bombázása is folytatódott, két dolgozó életét vesztette. Közben a hétfői Kijevet ért orosz rakétatámadások halálos áldozatainak a száma 19-re emelkedett. A mentő alakulatok a törmelékek alatt találtak még egy holttestet. Az ukrán fővárosban ma gyásznap van. Az ukrán válaszcsapások eredményeként az oroszországi Belgorod megyében kigyulladt egy Gazprom létesítmény. A régióban akadozik az áramszolgáltatás. Moszkva polgármesterének bejelentése szerint az orosz fővárost több mint 400 harci drón támadta éjszaka. Az ukrán elnök közben a sajtónak arról beszélt, hogy a háború nem a szárazföldön és nem is a tengeren fog eldőlni, hanem a levegőben. Volodymyr Zelenszkij szerint akkor lesz vége a harcoknak, ha Moszkvát és Szentpétervárt is ezer számra érik majd el a harci drónok. A modern hadviselésben már kevésbé számít az országok területe vagy lakosságának nagysága. A drónok mindent megváltoztattak, fogalmazott az ukrán elnök.
Nem vett részt apja az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah búcsúztatásán, Irán új legfőbb vezetője. A szombaton kezdődött csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Khameneit csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Részletek Montán Eriktől.
Hatalmas tömegvette körül az ajatollah koporsóját szállító teherautót Qomban hétfőn. A hívek minden erejükkel próbáltak olyan közel kerülni a járműhöz, hogy megérinthessék Ali Khamenei koporsóját. Az Irán középső részén található település a síták egyik legszentebb városának számít. Ez Teherán után a temetési körút második állomása. Az Irán csak nem 37 éven át legfelső vezetőként irányító ajatollahhal február 28-án végzett egy amerikai légicsapás az iráni háború első napján. Halálát eleinte Teherán cáfolta, de gyorsan beismerték, hogy Khamenei elhunyt és fiát választották utódjául. A fővárosban még többen búcsúztatták az ajatollahot, az emberek itt is próbálták legalább megérinteni a koporsót szállító járművet. A saját apám miatt sem sírtam ennyit, és nem is voltam olyan bosszus, mint a legfelső vezetőnkért. Valóban el volt nyomva. 37 éven át ebben az országban elnyomták. Sok mindent mondtak róla a háta mögött, és sok mindennel vádolták, mondta egy nő. A gyakorlatban azonban több évtizedes uralma során Ali Khamenei volt Irán valódi vezetője. Rendeleteket adott ki, és végső döntéseket hozott. A neki vagy az iráni iszlám konzervatív vezetésnek ellentmondó személyeket és szervezkedéseket kíméletlenül elsöpörte. A síta hagyomány szerint Mohamed próféta leszármazottjának számított, ezért viselt fekete turbánt. A gyászolókkal együtt vonul Teheránban Irán elnöke is. Az ajatollah fia és utódja, Mojtaba Khamenei azonban nem jelent meg a menetem, habár három testvére sírva gyászolta apjukat a megemlékezésen. A feltételezések szerint a légicsapások súlyos sebesüléseket okozhattak neki és eltorzíthatták. Félhetően ezért nem jelent meg továbbra sem a nyilvánosság előtt apja halála óta. Ali Khamenei megöléséért sokan megtorlást követeltek a hétfői meneten. Egymást érték a Donald Trumpot fenyegető táblák és transzparensek. Elvesztettem az apámat, de biztosak lehetnek benne, hogy bosszút fogunk állni érte. Biztos vagyok benne, hogy kedves kollégám, a forradalmi gárda légierejének parancsnoka, Allah segedelmével bosszút áll majd a legfelső vezetőért. Khamenei hatalmát leginkább az idén januári tüntetéseken kérdőjelezték meg, amikor a halál a diktátorra felkiáltással foglalták el az utcákat a demonstrálók. A tiltakozásokat a biztonsági erők vérbe folytották. Legalább 500 tüntetővel végeztek, de egyes bizonyítékok szerint az is lehet, hogy 2000-rel. Ali Khamenei ajatollahot július 9-én csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, az Irán északi részén található Mesedben.
A napokban erősödött a Szicília szigetén lévő Etna aktivitása, ezért többször is ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Járatokat irányítottak át, késésekre és törlésekre kellett számítani. A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas tűzhányó, Európa legnagyobb aktív vulkánya. Évente több alkalommal is kitör, és rengeteg turistát vonz. Csüri Fanni Noa információi.
Olaszország nem hogy készül, hanem együtt él mindezzel, mert hogy az Etna működik, az Etna élő vulkán, emiatt rendkívül gyakori az, hogy kitör az Etna. Ezeknek a kitöréseknek különböző az intenzitásuk, és ennek megfelelő a hatóságok reakciói.
Emlékeztetett Kis Róbert Rihár turisztikai szakújságíró. Hangsúlyozta, a szakemberek folyamatosan figyelik a vulkán aktivitását, hogy megfelelő óvintézkedésekkel elkerüljék az esetleges baleseteket. Hozzátette, ilyen korlátozás lehet például, hogy az Etna felső részeit lezárják a látogatók elől, és leállítják a libegőt.
Egyébként tipikusan vannak olyan helyek, mondjuk Cseh-falu környéke például, amit nagyon szeretnek a magyar turisták, Palermo környéke, ahol egyébként ebből nem érezni túlságosan sok mindent. Catania környéke, Taormina bizony azért olyan, amit általában az Etna kitörése érint. Nem is azért, mert feltétlenül a láva folyamtól kellene menekülni, hanem azért, mert nagyon nagy a hamu, sokszor úgy lehet söpörni ugye a hamut, mint a havat.
A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a térségbe utazóknak érdemes maszkot és napszemüveget vinni magukkal.
Az Etna aktivitása miatt az elmúlt napokban többször is ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Járatkésésekre és járattörlésekre lehet számítani. A szicíliai repülőtér honlapján azt kéri a turistáktól, hogy a repülőtérre érkezés előtt érdeklődjenek járatukról a légitársaságuknál.
A légitársaságnak nagyon fontos tájékoztatási kötelezettsége van, nyilvánvalóan mindenről tájékoztatni kell az utast, hogy mennyit késik az a gép, vagy adott esetben törlik, miért, mi okból törlik, illetve mindenfajta tájékoztatási segítségnyújtást kell adnia az utas számára. Mondok itt például, hogyha a repülőtérre ragad valaki adott esetben, akkor frissítőbiztosítása, telefonbiztosítása, vagy még akár hogyha egy éjszakai ott tartózkodás is indokolt, akkor a szállás biztosítása.
Mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vulkánkitörés rendkívüli természeti körülménynek számít, ezért kártalanítási összeg az Európai Uniós rendelet értelmében nem jár. Hozzátette, amennyiben nem érvényesülnek a fogyasztói jogok, a légitársaságnál tehetnek bejelentést az utasok.
Dokumentálni kell, hogy megpróbáltunk megegyezni valamilyen módon, vagy megkapni a minket megillető jogainkat. Amennyiben ezt pedig elutasítják, akkor fordulhatunk akár békeltető testülethez, akár a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a hatáskörében eljár, és adott esetben a szükséges információk mellett azokat a jogokat is biztosítja, amelyeket a jogszabályok előírnak a légitársaság számára.
Eitmann Norbert azt tanácsolja, hogy folyamatosan kövessék az információkat az utasok, és már előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal.
Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma, Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
Közel két héttel a katasztrófa után a rokonok még mindig bizakodnak, hogy szeretteiket élve tudják kihúzni a romok alól. 12 nap elteltével itt várom, hogyha Isten úgy akarja, élve hozhassam ki őket, vagy megtaláljam a holttestüket. A tartózkodási helyüket meghatározták. Bízunk Istenben, hogy élve tudjuk ma őket kihúzni, mert a szobákból nem árad rossz szag. Hiszem, hogy minden jól fog alakulni, mondta egy rokonait kereső nő. A romok eltakarítása azonban továbbra is lassan halad. A kevés rendelkezésre álló nehéz gép miatt többnyire még mindig kézzel, kézi eszközökkel próbálják elmozdítani a betontömböket. A gépeket sok esetben nem is akarják bevetni, nehogy az ingatag szerkezet tovább omoljon. Egy anyuka is abban bízik, hogy 9 éves kisfia még életben van, miután az életjeleket érzékelő eszközökkel történő vizsgálatok nem mutattak egyértelmű eredményeket. Arra kérek mindenkit, hogy imádkozzon, hiszek abban, hogy a hit hegyeket képes megmozgatni, nagyon reménykedek, üzente az édesanya. A törmelékek alól azonban az elmúlt napokban már csak holttesteket húztak ki. Venezuelából már számos külföldi kutatócsapat hazautazott. Többi között a chilei, bolíviai, panamai és a perui egységek is elhagyták a katasztrófa sújtotta térséget. Az ENSZ szóvivője ugyanakkor hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta, számos csapat Venezuelában maradt, és még érkezni is fognak. A szervezet a kormánnyal együttműködve folytatja a segítségnyújtást. Partnereinkkel együtt, a kormánnyal együttműködve továbbra is fokozzuk a földrengések által érintett embereknek nyújtott segítséget. A humanitárius ügyek koordinációs hivatala arról tájékoztatott minket, hogy egyes kutató és mentőcsapatok továbbra is a katasztrófa sújtotta területeken teljesítenek szolgálatot, míg más, speciális támogató csapatok az orvosoktól a mérnökökig folyamatosan érkeznek a helyszínre. A szükségletek átfogó felmérése hamarosan befejeződik, és ennek eredményei alapján frissítik a beavatkozási tervet és az erőforrásigényt, fogalmazott a szóvivő. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn helyi tisztviselőkkel együtt találkozott egy amerikai delegációval, köztük Francis Donovannel, az Egyesült Államok déli parancsnokságának vezetőjével, hogy megvitassák a katasztrófa utáni munkálatokat. Az állami televízió szerint a két ország egy új együttműködési programon dolgozik, amelynek célja Venezuela északi részének újjáépítése.
India nyugati partvidékén az elmúlt 48 órában legalább 13 ember halt meg a heves esőzések és villámárvizek miatt. Bánkata összefoglalója.
A 2-3 napja tartó folyamatos esőzés miatt jelentősen megemelkedett a vízszint. A hívásra gyorsan reagáló mentőcsapatok egy órán belül a helyszínre érkeztek és mindenkit kimentettek, mondta egy lakó az indiai Lomvalában. A heves esőzések és földcsuszamlások az állami, vasúti és közúti közlekedésben is jelentős fennakadásokat okoztak. A hatóságok szerint a helyzet a következő napokban tovább súlyosbodhat. Az indiai meteorológiai szolgálat munkatársa közölte, az ázsiai ország teljes nyugati part partvidékén rendkívül intenzív felhőszakadásra lehet számítani. Vörös riasztást adtunk ki Gudzsarátra, valamint Maharástra és Karnátaka parti területeire. Ezekben a régiókban rendkívül heves esőzések valószínűsíthetők. Egyes körzetekben a csapadék mennyisége 24 óra alatt elérheti a 21 cm-t is, nyilatkozta az indiai meteorológiai szolgálat munkatársa. Hasonlóan kritikus a helyzet Kínában is. A délen fekvő Nanning városban éjszaka evakuálták a lakosságot, miután a lezúduló rendkívül heves esőzés után több víztározó gátja is átszakadt. A hatalmas erővel hömpölygő iszapos víz pedig betört lakott területekre is. A csaknem 9 milliós nagyvárosban a legmagasabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelték el, mivel a folyók és a tározók szintje is vészesen megemelkedett a tájfun levonulása után. Guangxi tartományban eddig több mint 48 ezer embert kellett kitelepíteni az otthonából. A vészhelyzeti minisztérium legalább 1000 mentőt, járműveket, csónakokat és drónokat vezényelt a térségbe. Nanningban körülbelül 55 ezer embert érintett a víztározók gátszakadása miatt kialakult áradás. A hatóságok 48 ezer embert evakuáltak korai figyelmeztetések, célzott riasztások és sürgősségi áttelepítések révén. Eddig két halálos áldozatról érkezett jelentés, tájékoztatott a város alpolgármestere. Peking több mint 150 ezer segélycsomagot indított útnak a leginkább rászoruló déli tartományokba. A meteorológusok szerint az ítéletidőt okozó mostanra trópusi viharrá szelidült Maiszák tájfun a következő napokban újabb pusztító felhőszakadásokat okozhat, ezért a katasztrófavédelem és a vízügyi hatóságok további áradásokra és gátszakadásokra figyelmeztetnek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-as autóút csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. Ott 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométer között csak a belső sáv járható. A torlódás itt 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot. A torlódás itt 6-7 kilométeres. Hosszabb menetidővel számoljanak. Baleset történt a 44-es főúton Csaba csűdnél, a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szintén lezárták a külső sávot Soroksáron, a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A tegnapi viharok után ma már jóval nyugodtabb arcát mutatja az időjárás, de estére újra megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Hol, melyik ország részben lehet számítani csapadékra? Förhéz Adrient kérdezem. Szervusz, Adri!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A láthatáron már feltűnt egy hideg front, azonban csapadék tekintetében ne fűzzünk túl nagy reményeket hozzá. Ma délután a Miskolc-Békéscsaba vonaltól keletre számíthatunk elszórt jelleggel csapadékra, majd a soron következő éjszaka átmenetileg csökken a számuk, de az északi megyékben elvétve lehet egy-egy futózápor. Holnap napközben az észak-keleti ország részben és délnyugaton Baranya megyében lesz a csapadék súlypontja, de egy-egy felfrissülést hozó futózápor másutt is előfordulhat. Az említett hidegfront inkább a légmozgás tekintetében lesz markáns. Ennek hatására a soron következő éjszaka már nem lesz olyan intenzív a lehűlés, jobban átkeveredik a levegő, hiszen erős, viharos széllökések is lehetnek. Többnyire 15 és 24 fok közé süllyed a hőmérséklet. A mai naphoz képest holnapra 3-4 fokos felfrissülést hoz a hideg front, így délután 25-31 fokot mérhet